Tisztelettel köszöntöm a Mélius Rádió stúdiójában Moldoványi Ferenc rendező urat. Szervusz!
Szervusz!
Ez egy örömteli pillanat ebben az értelemben, hiszen újból itt lehetsz a főiskolán. Bár helyileg nem itt tanultál 1979 és 82 között.
Igen, igen, nagyon rég volt. Én 79-ben kezdtem a tanítóképző főiskolán a tanulmányaimat, és akkor még a régi épületben valahol, most nem tudom milyen térnek hívják már, de tudod melyikről beszélek.
Igen, az Adi volt.
Most a jelen, igen, a gimnázium van ott. Ott kezdtük, és utána menet közben költözött át a főiskola ebbe az új épületbe, ami azt hiszem, hogy az régebben a református gimnázium épülete
igen,
volt.
Igen.
És akkor két évet jártam itt még pluszba. És aztán 82-ben, emlékeim szerint 82-ben végeztem.
Rajz és népművelés szakos voltál. És azt szeretném kérdezni, hogy miért ezt a szakot választottad?
Hát a dolog az nagyon furcsa választ kell, hogy adjak erre, mert az, hogy ezt a két szakot választottam, az eleve evidens volt. Inkább az volt kérdés, hogy mit keresek én itt a tanítóképző főiskolán, mert hogy eszem ágában sem volt akkor sem, amikor benyújtottam felvételi kérelmemet pedagógusnak lenni, vagy tanárnak lenni, vagy tanítónak lenni. Ennek egy nagyon egyszerű oka volt, el akartam kerülni a katonaságot. És már a 4 éves tanárképző főiskolák, akkoriban nekem nagyon nem volt ehhez kedvem, és a 4 éves tanárképző főiskolák előtt már előfelvételre elvitték a hallgatókat, de a 3 éves főiskoláknál nem. És ez olyan evidensnek tűnt, hogy akkor már úgy gondoltam, hogy valahol a film közelébe szeretnék dolgozni, és egy diploma biztos nem árthat a dologhoz. És hát amikor viszont felvételiztem, akkor nyilvánvaló volt, hogy mivel eleve érdeklődésemben mondjuk a vizualitás meghatározó szerepet játszott, ezért, hogy a rajzszakra jelentkeztem, jól lehet, nem tudtam igazán rajzolni. De megtanultam valamennyire rajzolni, és olyan kitűnő emberrel volt alkalmam megismerkedni itt a rajzszakon, aki már sajnos úgy tudom nyugdíjba ment, és nem tanít itt a főiskolán, a Makoldi Sándor
festőművészúrral.
Hát nála írtam aztán a szakdolgozatomat.
És mi volt a szakdolgozatod témája?
A gyerekek vizuális jelrendszere egy népballada, a Márton Szép Ilona népballadának a vizuális megfogalmazása különböző kompozíciós sémák mentén, tehát hogy hogyan használja a gyermek evidensen 6 és 10 éves kor között azt a vizuális jelrendszert, amit a népművészet is használ, illetve mennyire evidensen fogalmaz távol a zsánertől egy gyerek, hiszen számára van egy organikus világ, annak abban mindennek szerepe van egy rendszerben, és ezt a rendszert kell neki újra fogalmaznia, és mivel ezekben a népballadákban is megvolt ennek a kultúrának, az organikus kultúrának a onnan gyökerezik, tehát ezért egy nagyon adekvát választásnak tűnt ez, és nagyon érdekes eredmények születtek ezeken a rajzokon. Nagyon sok csináltattunk ugyanennek a balladát kör alakú formába kellett megfogalmazni, négyzet alakú, háromszög alakú formába, a szokványos téglalap alakú formába, tehát ez egy kísérlet volt, és a kísérletben nagyon sok érdekes, és utána beszélni kellett a gyerekeknek, mit miért fogalmazott úgy meg képben, és ennek aztán lettek kultúrtörténeti vonatkozása is. Úgyhogy ez volt akkor a szakdolgozati téma.
A vizualitást...
És hát nagyon fontos volt ebben a 3 évben persze az a filmklub, ami akkor itt a Híradó moziban működött, aminek hát természetesen kihagyhatatlan rendszeres látogatója voltam, ahol kitűnő filmek az országban lévő egy-egy kópiát hozatták el Budapestre a filmintézetből, úgy tudom.
És ez itt egy minden... heti rendszerességű?
Igen, úgy emlékszem, hogy hát ilyen rendszerességű, talán a Sümegi Anikó volt
igen.
Ennek a lelke vagy szervezője, és ezek nagyon fontos filmek voltak, amik itt
ezek előadással, beszélgetéssel.
Őszintén szóval az előadások azok engem kevésbé vonzottak, mint maguk a filmek, mert ezek kincsek voltak ezek a filmek. Aztán utána, amikor jóval később a filmfőiskolára bekerültem, akkor kötelezően persze végigmentünk 1 éven keresztül ugyanezeken a filmeken. Az egész filmtörténetet levetítették, talán ugyanazokat a kópiákat
vetítették. A Néma filmtől egészen a 70-es, 80-es évekig.
Igen, tehát talán éppen ugyanazokat az egy darab kópiákat hozták oda, viseltes kópiák voltak már akkor.
Az nagyon érdekelne, hogy mivel dokumentum és dokumentumjátékfilmed kapcsán sokszor találkoztál gyerekvilággal. Ez a fajta organikus vizualitás előjötte a forgatások során?
Hát nem igazán ilyen megközelítésbe készültek a filmek, tehát rengetegféle dologról csináltam filmet, szóval a ferencvárosi szürrealisba hajló, teljesen inhumános rendőri erőszaktól kísért világ a 90-es évek közepén, vagy akár a filmtörténeti sorozatunkra gondolunk, vagy akár a kínai film, tehát ez utolsó két film véletlenül úgy sikerült, hogy ezeknek gyerek tematikája volt, de itt a tematika, hangsúlyozom, egy apropó volt egy valamifajta metafizikai üzenetnek a közvetítésére, és mind a kettőnél más volt a cél, a koszovó gyerekeknél is, és itt mindegyiknél még a két film is nagyon különbözik ráadásul egymástól, a koszovó is és a mostani új filmünk, amiknek ugyan gyerekek a szereplői, de egészen más ablakokat vagy ajtókat nyit ki.
Tudod-e használni ezt a rajzos, grafikus tudást a forgatókönyvek technikai mozgástervezésénél? Szoktál-e storyboardot van gondolkodni?
Nem. Storyboardot egyáltalán nem szoktam csinálni, de forgatókönyvet se szeretek írni. Tehát alapvetően úgy gondolom, hogy ebben a műfajban általában sok esetben a forgatókönyv arra való csak, hogy megnyissa azokat a finanszírozási csatornákat. Megpróbál az ember menedzselni, mint egy fontos ügyet, vagy egy fontos esztétikailag, vagy bármilyen szempontból fontos ügyet. De őszintén szólva én azt gondolom, hogy minden, amit leír az ember a filmhez képest és a vizualitáshoz képest banális. Tehát nem véletlenül én a kínai filmnél is egy eléggé sablonos, átlagos forgatókönyv volt, és azt is gondolom, hogy a filmkészítés tulajdonképpen bizalmi kérdés. Az, hogy az eddigi munkáid alapján, amit készítettél, az alapján, az ötlet alapján, amit mondjuk nyilván prezentálsz egy forgatókönyvben, azok, akik úgy gondolják, hogy ebből születhet valami érdekes vagy jó, akkor azt mondják, hogy ám készüljön el ez a film. De nem hiszem, hiszen egyébként még játékfilmeknél is nagyon közepes forgatókönyvből egészen kitűnő filmek tudnak készülni, és egészen kitűnő forgatókönyvből csapni valami rossz filmet.
Kodár egy cédulára írta le a szinopszisát, és abból forgatott
igen, film. Igen, tehát én abban hiszek, hogy igazán kiváltképp ebben a műfajban, hogy az emberek pontosan tudnia kell azt a világot, azt a filozófiai üzenetet, amit meg szeretne fogalmazni. Tudnia kell azokat a szakmai fogásokat, lépéseket, amikkel artikulálni tudja vizuálisan, és ez kell egy jó stábot találni, és egy hosszú-hosszú munka, ami messze távol van a verbalitástól, hiszen általában azokat a filmeket, amiket én igazán szeretek csinálni, azok nem igazán interjú vagy riportfilmek, hanem inkább próbál valamilyen módon a film nyelvén megszólalni. Még amiben riportok elhangzanak, az is legalább ugyanolyan arányban fontos az a vizuális világ, amiben megjelenik az egész. És én azt gondolom, hogy ami verbalizálható, azt nem kell talán filmen megcsinálni. Illetve ez se igaz, mert van sok fontos olyan film, amik pontosan a tényértéküknél fogva az oral history filmek, a hosszú-hosszú interjúkkal, az beszélő nagyon jó
fejek.
Beszélőfejek, de őszintén szóval engem ez kevés érdekel. Sose erre indultam
tehát
el.
Neked a különleges vizualitás olyan értelemben különleges, hogy keresett és megtalált vizualitás, az nagyon fontos.
Igen, hát nagyon fontos, a film képben beszélődik el, képekkel operál, ezt a hatást mozgóképben azt hiszem a legerősebb dolog, amit lehet használni, és erről lemondani a puszta zsurnalizmus kedvéért. Ezek a filmek, amiket én mostanában csinálok, ezek általában hosszabb ideig tartanak produkciós, meg forgatási szinten, tehát ezek hosszú lélegzetű tervek, így, tehát mondjuk majdnem 5 évet töltöttem ezzel az utolsó filmmel. Azért pusztán nem töltöttem volna el 5 évet, hogy egy interjúfilmet csináljak. Itt többszörös kihívás volt, ami miatt mindenképpen meg akartam ezt a filmet csinálni.
Említetted a filozófiai útirány, a filozófiai keresést, és magában az életutatban is van egy mozzanat, ugye 82-86 között, amikor a Pannonia filmstúdióban rezezőasszisztens voltál, mellette az Ötvösön filozófiát hallgattál. Ez meddig tartott ez a hallgatói státusz? Befejezett lett-e ez a stúdium? Illetve azt szeretném még ehhez kapcsolódva kérdezni, hogy filmjeidnek, hát én az utolsó két filmnek érzem igazán, fontos része a spiritualitás, egy filozófikus háttér?
Az útnak annak legalább olyan fontos része, úgy gondolom. Sőt, ott kifejezetten annak a filmnek az elkészítése több rétegben épül a saját személyes emlékekre, és az arra a világra, amit egy ilyen ősi kultúrából egy mindennapi intellektuel megőrzött és átszűrt magán, azokkal az atrocitásokkal, ami az életútját végigkísérte. Tehát ezek elő-elő jöttek. A filmben konkrétan még hivatkozás is van erre, nem mintha attól lenne egy film filozófikus, hogy hivatkoznak egy filozófusra benne. De hogy a kérdés első részére válaszoljak, ez tulajdonképpen egy stratégiának a következő lépése volt. Tehát én tudtam aztán valahol a 17-18 éves koromban, hogy én filmeket szeretnék csinálni. Következő praktikus lépés az volt, hogy itt Debrecenben ezt a tanítóképző főiskolát elvégeztem, és utána nyilvánvaló, hogy a filmszakmában kellett folytatnom, dolgoznom kellett, meg kellett bizony praktikus lépéseket tenni, tanulni. És közben, hogy ne menjen, ne teljen fölöslegesen az idő, úgy gondoltam, hogy beiratkozzok, illetve felvételizek az ELTE-re filozófia szakra. Egyrészt azért, mert azért filozófia szakra, mert ez érdekelt. Úgy gondoltam, hogy ne teljen haszontalan az idő, de ne csak mondjuk egy diploma szintjén realizálódjon a dolog, hanem azzal foglalkozzak, ami igazán érdekel. Tehát mondja pedagógia, szociológia, sok minden egyébre jelentkezni. De úgy gondoltam, hogy kénytelen bele leszek kényszerítve abba, hogy elolvassak olyan dolgokat, amikre biztos, hogy halogatnám Arisztotelésztől, és ezek nagyon fontos agytisztító tréningek voltak, amit én nagyon szerettem. Aztán közben indult ez a szak a főiskolán, lehetett felvételizni, és akkor én egyébként egy két évet összevontam először, és így harmadéves voltam, amikor felvettek a filozófia szakon, voltam harmadéves, amikor felvettek a főiskolára, az keresztfél éves rendszerben volt, és akkor én félbe hagytam. Akkor már Marxnál jártunk egyébként a filozófia történetbe, és csak egy szakdolgozatot kellett volna leírni, megírni, de nem gondoltam azt, mert az első év nagyon sűrű volt, hogy feltétlenül nekem szüksége van arra, hogy az ELTE-re még jár, vagy szükségtelen gondoltam, és így a főiskolán el tudtam kezdeni.
Kik voltak azok a személyiségek a filozófiában, vagy esetleg áramlatok, gondolati áramlatok, amelyek még a mai napig is hatnak rá, vagy érdekelnek, elő-elő jönnek esetleg egy munkafázis
tervezésre? Hát nem, ezek mindegyik rendszer önmagába véve nagyon fantasztikus, és totális, és értelmes, és tehát nem kiemelni egy-egy filozófust pusztán azért, mert nem, mindegyik rendszerrel megismerkedik az ember, rengeteg felfedezni valót talál benne, és nincsenek érvényes rendszerek, amik, de mindegyik nagyon fontos dolgokat fogalmaz meg a világról, de hát említhetem Spinozától kezdve, Plátonon keresztül, akár a modern filozófusokig, Wittgensteinig, tehát, de tényleg nem tudnék így hangsúlyokat.